hogyha egyszer csak kapnál egy fényképet, ahol egy kicsit öregebb lennél, és azt mondanák, hogy ez a fénykép a jövőben készült. Nézd meg magadat, milyen leszel a jövőben. Érdekelne egy ilyen fénykép? Tehát van, akit nem érdekelne. Engem nagyon érdekelne, meg azt is megnézném, hogy ki van még a fényképen. És hogyha azon a fényképen csupa mosolygós ember lenne, olyan mosolyal az arcukon, amilyet egyébként én még nem láttam, akkor szívesen nézegetném ezt a fényképet olyan helyzetekben, amikor egyébként nem pont mosolygósnak vagy jókedvűnek érzem magamat. Nem örülnétek egy ilyen fényképnek? Látnád magadat, hogy még mindig itt vagyok. Még mindig jól vagyok ezek szerint. Kicsit megváltoztam, de legalább mosolygok. A Jelenések könyve az egy pillanatfelvétel a jövőnkről. Egy olyan pillanatfelvétel, amit szándékosan azért ad az Úr az övéinek, hogy ez egészen addig bátorítson bennünket a kitartásra, amíg nem találkozunk vele. A Jelenések könyve a mi jövőnkről szól. És azzal bátorít bennünket Isten, hogy tarts ki mindvégig. És ezért bemutatja azt a jövőt, ahol te ott leszel. És hogyha olvassátok a Jelenések könyvét, mint ahogy majd fogjuk most mindjárt olvasni, akkor ott olyan képekkel fogsz találkozni, ahol nem kell túl élénk fantázia, hogy lásd benne magadat. Mint egy fotó a jövőből, ami folyamatosan és egészen addig bátorít, amíg a valóságban át nem éljük azt. Annyira várom azt a pillanatot, amikor a valóságban megtörténik majd az, hogy ott állunk az Isten trónja előtt, és teljesen felszabadult szívvel, tökéletesen kiszolgáltatottan azt mondjuk, hogy egyszerre folyik a könnyünk az örömtől, meg azoktól az emlékektől, amik rátolulnak az agyunkra, hogy végre itt vagyunk, megcsináltuk, túléltük, és itt vagyunk, és az, amiben egész életünkben hittünk, az valóság. Mindig is tudtuk, hogy valóság, hiszen erről szól a hitünk. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy a hit a nem látott dolgoknak a valósága. Ugye a legtöbben úgy ülünk itt, hogy a menny az nem valami távoli, nehezen értelmezhető hely, hanem az egy olyan valóság, amiről mi tudjuk, hogy létezik, csak még nem vagyunk ott. De bárcsak már ott lennénk. Na ez a pillanat felvétel a jövőből azt mutatja, hogy ott állunk mi, akik az Úr gyermekei vagyunk, és énekeljük a győztesek új énekét. És ez a nagy finálé. Ez mindennek a csúcsa. Amikor a menny újra, a mennyben újra helyre áll az a tökéletes harmónia, amiről a legelején beszéltem, hogy az egész teremtett világ azzal dicsőíti Istent, hogy minden a helyén van benne. Az ember a bűn miatt kiszakadt ebből a rendből, és a lázadásnak a diszharmóniája állandóan belevegyül abba az egyébként csodálatos zenébe, amit a teremtett világ énekel Istennek. Ezért aztán nem tökéletes a harmónia, és az, ami a teremtettségben tökéletesen lett megalkotva, valahogyan mindig van benne egy kis diszharmónia, egy kis fals hang, időnként annyira eltorzul, hogy az már borzalmas, mert amikor arra gondolsz, hogy emberek bántják egymást, emberek megölik egymást, emberek megerőszakolják egymást, emberek elrabolják egymást, na abban semmi szépség nincs. Ezt a tragikus részét az életnek, hála Istennek, kevésszer kell nekünk szemlélni, de attól még ez a föld el van torzulva és bukott és diszfunkcionális. És a Jelenések könyve bepillantást enged abba a jövőbe, ahol a tökéletes rend helyreáll, és ott te le vagy fotózva. feltéve, hogyha átadtad az életedet az Úrnak. Ezért aztán, amikor ezen a hétvégén mondjuk 3+ alkalommal hallhattad a kérdést, vagy a megfogalmazást, hogy átadtad-e már az életedet Jézus Krisztusnak, akkor ez nem egy tolakodó marketing stratégiának a sután megvalósult verziója, hanem ez a szívünknek a teljessége, hogy nem szeretnénk, hogyha a jövőben, a tökéletes világban az itt jelenlévők közül bárki ne lenne ott. Hát mi lennék a leggonoszabb emberek a világon, hogyha tudnánk azt, hogy megyünk a tökéletes boldogság helyére, aztán nem nagyon érdekelne, hogyha valaki ebből kimarad. Akkor nagyon gonosz emberek lennénk. A Jelenések könyvében zajlik egy grandiózus istentisztelet. És itt szeretnék is helyre rakni egy félreértést. Amikor arról beszélünk keresztény körökben, hogy a mennyben dicsőíteni fogjuk az Urat, akkor ez némelyeket egy kicsit ilyen félelemmel, vegyes aggodalommal tölt el, hogy jó, de örökké. Tehát azért nem rossz dicsőíteni, de örökké? És komolyan... Másból csak áll ki az életünk, mint hogy dicsérjük az Urat? Hát azért elfárad a kezem egy idő után. De van itt egy félreértés, és most már ezt remélem, hogy ti is érzékelitek ennek a félreértésnek a lényegét. Az, hogy a mennyben folyamatosan zajlik majd a dicsőítés, az nem feltétlenül azt jelenti, vagy nem első körben azt jelenti, hogy mindig szünet nélkül énekelünk majd. Az, hogy a mennyben zajlik a dicsőítés, ez azt jelenti, hogy a mennyben mindenki gyönyörködik Istenben, a helyén van, teszi a dolgát, és közben nem tud más tenni, mint újra és újra kifejezi, hogy ez tényleg nagyszerűen működik. Köszönöm, Uram, ez szuper, ez nagyon jó. Az Úr meg azt mondja, szívesen, van még. És 10 000 év után is ezt fogod érezni. Ez a mai nap is jól sikerült. Mert itt a Földön általában véve azt mondjuk, hát nem volt rossz ez a mai nap. De mondjuk Jákob megáll 143 évesen a fáraó előtt, és megkérdezi a fáraó, hogy és benned kit tisztelhetek. És Jákob így összefoglalja az életét, és azt mondja, hogy az életem rövid volt, 143 év, tele rossz napokkal. Nem értem el atyáim vándorlása éveinek a számát. Majd Jákob megáldotta a fáraót. Ez olyan, mint hogyha én áldást mondanék Donald Trumpra. Csak így tovább, Donald. És elbúcsúzik. Így summázza az életét. Az életem rövid volt, tele rossz napokkal, de a mennyben újra és újra azt fogod átélni, hogy a kezed munkája maradandó. Hogy az, amit teszel, az értékes, az jó, és szünet nélkül a teljességet, a tökéletességet, azt a fajta örömet éled át, ami a mellkasodba szorul az igazán kiemelkedő és örömteli pillanatoknál. Amikor úgy érzed, hogy még levegőt is alig tudsz venni, annyira boldog vagy. Ez a mennynek a valósága. Amiben János bepillant a Jelenések könyvében, az egy mennyei istentisztelet. Nem az egész menny örökké tartó valóságának a pillanat felvétele. Hát a mennyben lesz értelmes munkánk. A mennyben lesznek funkcióink. A mennyben lesznek városok, amiket rátok akar bízni az Úr, hogy irányítsátok. Most ezekben nem tudunk elmerülni az idő rövidsége miatt, de a mennyei élet az egy tökéletesen helyreállított, tökéletes társadalom, ahol minden rendben működik. Ez a nagy dicsőítés. Amiben János bepillant, az a mennyei istentisztelet, amikor megérkezünk a mennybe, többek között. Nagyon sok mindenről van szó a Jelenések könyvében, de amikor dicsőítésről olvasunk, az az istentisztelet, amikor megérkezünk, és kiszakad belőlünk a hála. A mennyben János két új éneket hall. Ugye az új ének új megtapasztalást jelent. János két ilyen új énekről ír, amit a mennyben énekelni fognak. Az egyik rólunk szól, a másikat pedig mi magunk énekeljük. Jelenések 5-6-tól 10-ig így hangzik. És láttam, hogy a trón, a négy élőlény és a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt és 7 szeme. Az Isten 7 lelke az, ez a Szent Lélek, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament és átvette a könyvet a trónon ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfa volt és aranypohár tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek. És új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet és feltörd annak pecsétjeit. Mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és a mi Istenünk papjaivá és országa népévé tetted őket, és uralkodni fognak a földön. A Jelenések könyve némileg bizarnak tűnhet, mert hát Jánosnak olyat kell leírnia, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi értelem meg sem gondolt, és amikor látsz valamit, amihez nincsen fogalom készleted, akkor nyilván olyan dolgokat próbálod meg leírni, amilyet már láttál. Na, hát az isteni valóság, amikor János megpróbálja azt megfogni, akkor itt a földi viszonylatban az időnként furcsa. Például, hogy mi ez a négy élőlény, meg a 24 vén, meg az Isten 7 lelke, miközben mi úgy tudjuk, hogy csak egy van neki, az ugyanaz. A 7 a tökéletesség száma a Bibliából, az Isten 7 lelke, az az Isten teljes lelke, a Szentlélek. Amikor azt olvassuk, hogy ez a négy élőlény tele volt szemekkel mindenhol, körül tele volt szemekkel, és dicsőítették az Istent, a teremtettség négy rendjének a képviselői. A földi állatok, a víz alatt élő állatok, az égen élő állatok, vagyis a madarak, és az ember. A teljes teremtettség képviselői, ők négyen, a legmagasabb rendű és a legnagyobb tudású lények az egész mennyben, közvetlenül ott Isten trónjánál, és mindig mindent látnak, legfőképpen Istent látják állandóan, mert hogy körül-körül mindenhol tele vannak szemmel. Ez azt jelenti, hogy mindig látják Istent, folyamatosan szemlélik az ő dicsőségét, és amikor te látod Isten dicsőségét, akkor nem tudsz más tenni, mint dicsérni őt. Na ez a négy élőlény, és mellettük van 24 vén. A vén, a presbiter, a Bibliában az egy emberi kategória. A 24 vén, ez az emberiség teljességének a képviselőit jelenti. 12 apostol és 12 ősatya. Ó és új szövetség. A teljes megváltott emberiségnek a képviselői, a legmagasabb rangban, a fejükön aranykorona, a derekukon aranyöv és fehér ruhába vannak öltözve. Na, ők azok, akik az első új éneket éneklik, mégpedig akkor, amikor János sírni kezd, mert a mennyben felteszik a kérdést, hogy ki az, aki a világ megváltását véghez tudja vinni. Van-e valaki, aki tényleg be tudja végezni az emberiség megváltásának és a világ újjáteremtésének a roppant feladatát? Ki az, aki ezt véghez tudja vinni. És amikor a mennyben óriási némaság tör ki a kérdés után, és megjelenik Jézus, a bárány, és átveszi Istentől ezt a körös körül lepecsételt könyvtekercset, ami a világ helyreállításának az ütemterve, na akkor fakad dalra a négy élőlény és a 24 vén. Azért énekelnek új éneket, mert megkönnyebbülnek, és ők is olyan oldalról ismerik meg az Istent, amilyen oldaláról eddig még nem ismerték. Jézust olyan oldaláról nem ismerték még a mennyben sem, hogy ő az, aki helyre állítja a bukott világnak a rendjét. Hát természetesen Isten beszél erről, de az ő időtlenségükben is van egy olyan pillanat, amikor eljön az, hogy és most Jézus tényleg helyreállítja a világot. Na ez olyan elementáris erejű Isten ismeret és egy új típusú találkozás Istennel, hogy azok a lények, akik a legmagasabb rangúak, akik irányítják a láthatatlan világot, meg egyébként az univerzumot Istennel együtt, ők is új éneket énekelnek, mert annyira le vannak nyűgözve, hogy most olyan oldaláról ismerjük meg Istent, amilyen oldaláról még nem ismertük meg. Miért mondtam, hogy az első ének rólunk, a második pedig a mi szánkból hangzik? Ugye egyrésztről dicsőítik ezek az élőlények és a 24 vén Jézust méltán. Mert méltó arra, hogy kifejezzük számára is felé a nagyra becsülésünket és elismerésünket. Ez rendben van. De hogyha arra gondolsz, hogy mi adhat a hétköznapjaidban olyan lelki erőt és muníciót a megküzdéshez, ami az életed végéig innentől kitart, akkor legyen ez az egyik. A mennyben most már, mivel a mennyben időtlenség uralkodik, és János is láthatta ezt, énekelnek rólad, a te megváltottságodról, a te mennyei státuszodról. Miért? Azt mondja, hogy a mi Istenünk papjaivá és országa népévé tetted őket, Jézus, és uralkodni fognak a földön. Nem véletlenül szoktam azt mondani, hogy Isten szíve olyan, hogy mindig föl akar emelni. Ez a csúcsa a felemelésnek. Hogyan teremti meg Isten az embert ott a legelején, a teremtésnél? Mi a feladata az embernek? Mi a feladata és felhatalmazása? Annyi sok jó válasz volt, hogy nem értettem. Hogy uralkodjon a földön. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Na most az uralom a mi fülünknek mindig rosszul cseng, mindig a leuralás jut eszünkbe, de ez olyan uralom, ahogyan Isten uralkodik, hogy gondoskodik. Gondoskodik és kiteljesíti azoknak az életét, akik rá vannak bízva. Na most itt a legvégén Isten helyre állítja azt a rendet, ami ott az Édenben eltörött. Az lett volna a feladat, az lett volna a felhatalmazás, az lett volna a legnagyobb megtiszteltetés, hogy Istennel együtt fedezzük fel ezt a földet, és Isten erejét és szeretetét felhasználva gyönyörködjünk benne. Hát így is mi mindenre képes az ember, és képzeljétek el, hogyha ezt Istennel együtt csinálnánk. Hogyha nem úgy kellene kikutatni a földet, hogy nincsen hozzá segítség, és így is mennyi mindenre eljutottunk. Hát még, hogyha ezt Istennel végeznénk. Erre hívta volna az embert. Ez az uralom. Egyébként az uralkodás iránti vágy ott van a szívünkben. Ennek a felhatalmazásnak a lenyomata csak el van torzulva. Így aztán próbálunk uralkodni mindenen, ami szembe jön. Uralkodni a gyerekeinken, uralkodni a feleségünkön, uralkodni a férjünkön, uralkodni a szomszédunkon, uralkodni az osztálytársnak a szülein, akik furán viselkednek, és így tovább. És azt mondja az új énekben a világegyetem leghatalmasabb képviselőinek a csapata, hogy Isten annyira szeret bennünket, hogy visszaemel bennünket oda, sőt még magasabbra, hogy végre uralkodhassunk. Így áll helyre a teremtésnek a rendje. Hogy végre Isten ott lát bennünket, ahol mindig is akart látni. Csak hogy időközben történt egy nem kis dolog, a bűneset, meg hogy tönkretettük ezt a világot, meg önmagunkat is. Így még nagyobb szó, te rábíznád még egyszer valakire a kocsidat, aki totál károsra törte. Mondanád neki azt, hogy nem csak, hogy vezetheted, hanem veszek neked egy még jobb autót. Hogy megengedted valakinek, hogy eltöltsön egy hétvégét a házadban, amíg te éppen nem vagy ott, és az, arra jössz haza, hogy a tűzoltók ott állnak előtte, és ki van égve az egész ház. És a vendég azt mondja, ne haragudj, történt egy kis probléma. És utána nem csak, hogy azt mondanád neki, hogy figyelj, spondját rá, eljöhetsz még egyszer, még egy hétvégére, elég nagy lelkű vagyok, hanem vennél neki egy házat. És azt mondanád, hogy itt van, tessék, ezt ne égesd le, de a tied. Szóval Isten szíve ilyen, hogy azokra bíz uralkodást, akik egyébként uralkodás mániások, és eljátszották már Isten bizalmát. Szóval amikor olyan helyzetek adódnak majd, mint amiről Ernő beszélt, hogy bent vagy a munkahelyeden, a taposó malomban, csinálod a dolgodat, de nem sok kedvel, és úgy érzed, hogy ennek semmi értelme, akkor vegyél egy mély levegőt, és gondolj arra, hogy megyek uralkodni. Már nem sok idő. Nem sok idő, és elénekeljük az új éneket, a megváltottak énekét, és megyünk uralkodni. Jókat fogunk enni és inni, gyönyörködünk az Istenben folyamatosan, ő meg újra és újra felemel bennünket. Mi ezért dicsőítjük őt, ő felemel, mi leborulunk, mert nem bírjuk elhinni, hogy ez tényleg a miénk. Ő azt mondja, hogy de szeretnélek felemelni, ezért mi leborulunk. És így gyönyörködünk egészen örökkön, örökké. A másik ének, amit mi magunk fogunk énekelni. Jelenések 14:1-4. És láttam, íme a bárány ott állt a Sion hegyén, és vele 144 000, akiknek a homlokára az ő neve és atyának a neve volt felírva. Hallottam egy hangot a mennyből, mint a nagy vizek zúgását, és mint hatalmas mennydörgés hangját. És a hang, amelyet hallottam, olyan volt, mint a hárfásoké, amikor hárfán játszanak. És új éneket énekelnek a trón előtt, a négy élőlény és a vének előtt, és senki sem tudta megtanulni ezt az éneket, csak az a 144 000, akik áron vétettek meg a földről. Ők azok, akik nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szüzek, akik követik a bárányt, ahova csak megy, akik áron vétettek meg az emberek közül, Istennek és a báránynak szánt zsengeként. Na, hogy ne vigye el a figyelmünket az, amit nem értünk pontosan, ezért a végéről indítom. Szóval itt nem csak a szüzekről van szó, hanem a szüzesség az a tisztaságnak a szinonimája. Akik fedhetetlenek, mert a bárány vére megmosta őket. Jó? 144 ezer, ez pontosan 12-ször 12 ezer. A 12 az az emberiségnek a száma, a választottaknak a száma, 12 törzs, 12 ősatya, 12 apostol, és így tovább. Ez mindig a választottságnak a száma. A 12 ezer az ugye 10 ezerszer 12, úgyhogy a 12-szer 12 ezer az a teljességnek a száma. Az egész megváltott emberiség. Itt van, és éneklünk együtt egy új éneket. És hogyha van gyönyörű mindabban, amiről az egész hétvégén beszéltem, az a következő. Milyen volt ezeknek a megváltottaknak az éneke? Egyszerre olyan, mint a mennydörgés hangja, egyszerre olyan, mint a nagy vizek zúgása, és egyszerre olyan, mint a hárfásoknak a hangja. Na, mivel indítottunk pénteken? Milyen hangokat játszottam nektek? Például mennydörgést, például vizeknek az úgását. Miért? Azért, mert a teremtett világnak ezek a hangjai. És a teremtett világ hangjai, azok olyan erővel hatnak ránk, hogy békességet hoznak, nyugalmat. Miért? Mert ugyanabból az anyagból vagyunk, mint a teremtett világ. A legutolsó ének, már hogy a mennyben énekelt új ének, az újjáteremtett világ első, a bukott világnak az utolsó éneke ez. Olyan, mint a nagy vizek zúgása. Olyan, mint a mennydörgés. Itt áll helyre az egész teremtett rend. Amikor az emberek éneke, a megváltottak éneke, az pont olyan, mint a természet hangjai. Az ember visszasimul az isteni rendbe. Pontosan olyan az énekünk, mint ahogyan a folyó csobog, olyan természetes. Pontosan annyira erőteljes, mint ahogy a menny dörög. De ez már emberi ének. Ez nem a természeti, ez az emberi, mert olyan, mint a mennydörgés, olyan, mint a nagy vizek zúgása, de ez már hárfák éneke. A hárfák hangja az a Bibliában a legmagasztosabb, a leginkább isteni hangszer, ami a legtisztább dicsőítés hangjait szólaltatja meg. A Jelenések könyvében olvasunk harsonákról például. A harsonák azok az ítéletet jelképezik. A harsonának a hangja ugye más, mint egy hárfának a hangja, az az Istennek a dicsőségét, a félelmetességét fejezi ki. A cintányér az az ütemességet, a lendületet, de a hárfa az a legmagasabb minőségű kapcsolatot Istennel, a legtisztább dicsőítést. Szóval a megváltott emberiség úgy simul bele Isten rendjébe, mint ahogyan a természet hangjai természetesen és önmaguktól dicsőítik Isten. Gyönyörű. Egy olyan ének az, amit énekelni fogunk a mennyben, amiről azt olvastuk, hogy és senki sem tudta megtanulni ezt az éneket a mennyben. Hát hogy van ez, hogy a mennyben van olyan, amire mi, mint a megváltott emberek képesek vagyunk? Ezek a lények meg, a legnagyobb hatalommal bíró lények, ők meg nem. Ez hogy van? Szóval, hogyha eddig nem érezted, hogy elég magasra emel az Úr az ige által ezen a hétvégén, akkor szeretném, hogyha most aztán érzékelnéd, hogy itt tényleg Isten olyan magasságokba emeli a megváltott embert, hogy arról mi a legvadabb álmainkban sem álmodtunk volna. És új éneket énekelnek a trón előtt, a négy élőlény és a vének előtt, és senki sem tudta megtanulni ezt az éneket, csak az a 144 ezer, akik áron vétettek meg a földről. Mi ez az ár? Jézus vére. Folyamatosan az ár, az áron való megvétel, ez mindig Jézus véreire utal. Azért nem tudja megtanulni a világegyetem legfőbb irányító testülete sem ezt az éneket, mert bár gyönyörködnek a mi Krisztussal való kapcsolatunkban, de soha nem fogják azt személyesen átélni. Abban a minőségedben, hogy téged személyesen Jézus Krisztus, az Isten fia megváltotta bűneidből és a haláltól, és te úgy ismered őt, vagy úgy ismerheted őt, ha még nem vagy az övé, mint a te személyes megváltódat, aki megáll veled szemben, és azt mondja, hogy csak érted is megérte volna az életemet feláldozni. Ha az egész világon csak te estél volna bűnbe, akkor is feláldoztam volna, érted, az életemet. És ilyen minőségben nem ismeri őt a négy élőlény, nem ismerik őt a mennyei angyalok. Péter azt mondja, hogy ebbe a titokba, az evangélium titkába az angyalok is csak bepillantani vágyakoznak, mert látják, hogy mit tesz értünk az Úr, és csak csodálják, de nem élik át. Ez nem az ő valóságuk, ez a mi valóságunk. Hogy a hajléktalant a királyi palotába ülteti az Úr, hogy a tékozló fiút nem nyakon vágja az apja, hanem ünnepséget rendez a számára. Hogy nem szolgaruhába öltözteti, hanem a saját ruhájába, és még gyűrűt is húz az ujjára. Na ez az, amit a mennyben senki nem él át rajtunk kívül. Látják, hogy mit tesz értünk az Úr, de nem tudják ezt személyes átélésként átélni nyilvánvalóan. És legutolsó, miért is új énekek ezek, mikor a mennyben tökéletesség van? A Jelenések könyvének a nagy fináléjában felhangzik az új énekeknek a koronája. Ezt fogjuk most olvasni. A végső szabadulásnak a legnagyobb dicsőítő dala. Jelenések könyve 15:2-3. És láttam valami üvegtengerfélét, amely tűzzel volt vegyítve, és láttam azokat, akik legyőzték a fenevadat, annak képmását és nevének számát. Ez a sátán, a hamis próféta, és az egész csapata, akik egyébként most ebben az időben megtévesztik az emberiséget, most ők irányítják a földet, mert mi átadtuk nekik az uralmat, és mi a bárány vérével le fogjuk győzni ezt a világot, és bár most úgy tűnik, hogy nem mi uralkodunk, hogy felettünk uralkodnak, de miről olvastunk az előbb? Arról, hogy Isten vissza akar emelni abba a pozícióba, hogy mi fogjuk uralni ezt a földet. Azt mondja Jézus a hegyi beszédben, hogy boldogok a szelídek, miért? Mert ők öröklik a földet. Ezek vagyunk mi. Ez a föld és a menny újra egyesül, mi pedig uralkodunk rajta. Ez Isten szíve vágya. Szóval, a végső szabadulás éneke. És láttam valami üvegtengerfélét, amely tűzzel volt vegyítve, és láttam azokat, akik legyőzték a fenevadat, annak képmását és nevének számát, amint az üvegtengernél álltak az Isten hárfáival, és énekelték Mózesnek, Isten szolgájának énekét, és a bárány énekét. Tegnap beszéltem Mózes énekéről, az hol hangzott el? A vörös tengernél. Mégpedig milyen szituációban? Igen, pontosan. Amikor az egyiptomiak elmerültek, a zsidókhoz írt levél így fogalmaz, mikor ők is megpróbáltak átmenni száraz lábbal a vörös tengeren, nekik nem sikerült, elmerültek. Ez egy eufemisztikus megfogalmazás annak, hogy szörnyet halt az egész egyiptomi hadsereg. És Mózes ott áll a vörös tenger partján, nézi, hogy olyan szabadulásban volt részünk, hogy azt nem gondoltam volna. Hát sok mindent el tudtam képzelni, de azt, hogy megnyílik a tenger, és két oldalon falként megáll, mi meg átmegyünk 2 millió emberrel, idős nénikkel, totyogós gyerekekkel, meg katonákkal együtt, nem kell csinálnunk semmit, Isten meg beborítja az egyiptomiakat a tengerrel, na ezt nem tudtam volna elképzelni, és áll ott a vörös tenger partján, nézi a hullámokat, ahogy összecsapnak, és felfakad belőle a szabadulásnak az új éneke, hogy lovat és lovasát a tengerbe vetett. Itt pedig miről olvasunk? Állnak az üvegtengernél azok, akik legyőzték a fenevadat, és éneklik Mózes énekét és a bárány énekét. Milyen tenger? Üvegtenger. Erről már beszéltem, úgyhogy remélem, hogy ezt tudjátok. Miért üveg a tenger? És még? Azért üveg, mert feszített a víztükre. Na most nekünk, akik láttunk már feszített víztükröt, nem annyira nehéz elképzelni, bár a tükör még a feszített víztükörhöz képest is simább. De az ókori ember nem látott feszített víztükröt, ő maximum nyugodt vizet látott, aminek sima a felszíne. De az Isten előtt a világ háborgása, amit egyébként a tenger jellemez a jelenések könyvében. Az egész háborgó világ, ez a nyugtalanság, ez a bukottság úgy simul ki, minthogyha a tenger üvegből lenne. És ott állunk a tökéletes nyugalomnak a partján, ahol nem háborog már semmi, és visszanézünk, és a könnyeinkkel, vegyes örömmel dicsőítjük az Urat, hogy győztünk. Hogy megcsináltuk. Hogy voltak olyan pillanatok itt az életben, amikor úgy tűnt, hogy ez nem fog menni. Én nem tudok hinni tovább. Elfogyott az erőm. Nem látlak, Istenem. Nem tudom, hogy fogjuk ezt végigcsinálni. Tudjátok, hogy hol éri el az embereket leggyakrabban? Ez a nagy kételj. Pont a halálos ágyukon. A legnagyobb hívők fölteszik ezeket a kérdéseket, hogy tényleg jó dologban hittem? Hogy most tényleg a mennybe megyek? Ott a halál pillanata előtt felmerülnek ezek a kérdések. És a következő pillanatban kinyitja a szemét, és ott áll az üvegtenger partján, és visszanézünk majd az életünkre, visszanézünk arra, amit lehetetlen volt végigcsinálni, ezt az életet minden nyomorúságával, minden betegségével, minden fájdalmával, krízisével, szorongásával együtt, ezt abszolválni, ez lehetetlennek tűnik. De megállunk ott, a kisimult üvegtenger partján, és egyszerre fogjuk énekelni Mózes énekét, mert mi még azt is tanultuk, mert mi vagyunk azok, akik olvastuk az Isten igéjét, és olvastunk belőle Mózes nagy szabadulásáról, és mi vagyunk azok, akik énekelni fogjuk az új éneket, hogy nem csak száraz lábbal keltünk át a vörös tengeren, nem csak fizikailag megszabadultunk egy fogságból, hanem átkeltünk az élet nyomorúságán, átjöttünk a bűnnek, a halál árnyékának a völgyén, és megcsináltuk, és itt vagyunk, és soha többet nem megyünk oda-vissza. Soha többet, eszünkbe se jut nem dicsőíteni az Urat, hanem itt vagyunk, megcsináltuk Jézussal együtt. Halleluja, halleluja. Ez a legnagyobb csoda. Úgyhogy a nehéz napjaidban arra gondolj, hogy én már ott állok az üvegtengernél. Uram, ezt még valahogy végigcsináljuk. Még valahogy ezt a kis időt kibírjuk, de ott leszünk. Amen.